Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, valóban igaz az, hogy szükségünk van arra, hogy elűzzük az álmot, talán nem is annyira a fizikális fáradtságot, hanem a lelki alvást, a lelki tunyasságot, a bűneinkbe való belefeledkezést. Szeretnénk, mennyei atyánk, felébredni, szeretnénk, hogyha a mai nap valóban áldott és szent nap lehetne a mi számunkra is. És ünnep lehetne már csak azért is, mert veled találkozhatunk, mert tőled élő igét hallhatunk. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy te csitíts le szívünkben bút, örömöt, vágyat, hogy egyedül rád tudjunk figyelni. Kérünk azért, hogy te jelentsd ki nekünk az Úr Jézus Krisztust, hogy őt megismerve, őt jobban szeretve tudjunk téged dicsőíteni, és tudjunk neked engedelmes életet élni. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy szent lelked által légy jelen, tedd érthetővé számunkra a te igéd üzenetét, és add, hogy ne csak hallgatói, hanem megtartói is legyünk annak. Az Úr Jézus nevében kérünk, szólj hozzánk. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a János jelenésekről írott könyvének első részéből, az első rész 8. versétől a 18. versig terjedő igeszakaszból. Az Úr Jézus mondja, én vagyok az alfa és az omega, kezdet és vég. Ezt mondja az Úr, aki van, aki volt és aki eljövendő, a mindenható. Én János, aki néktek atyátok fia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és tűrésében, a szigeten valék, amely Pátmosznak neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért. Lélekben valék ott az Úrnak napján, és hallék hátam meget nagy szót, mint egy trombitájét, amely ezt mondja. Én vagyok az alfa és az omega, az első és utolsó. És amit látsz, írd meg a könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek, amely Ázsiában van. Efézusban, Szmirnában, Pergámumban, Tiatírában, Szárdiszban, Filadelfiában és Laodíceában. Megfordulék azért, hogy lássam a szót, amely velem beszéle, megfordulván pedig láték 7 arany gyertyatartót. És a 7 gyertyatartó között hasonlót az ember fiához. Bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve. Az ő feje pedig és haja fehér volt, mint a fehér gyapjú, mint a hó, és a szemei olyanok, mint a tűzláng. És a lábai hasonlók valának az izzó fényű érchez, mintha kemencében tüzesedtek volna meg, a szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása. Volt pedig a jobb kezében 7 csillag, és a szájából 2 élő éles kard jött ki, és az ő orcája, mint a nap, amikor fénylik az ő erejében. Mikor pedig láttam őt, leesém az ő lábaihoz, mint egy holt, és reám veté az ő jobb kezét, mondván nékem, ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő, pedig halott valék, és íme élek örökkön örökké. Ámen. És nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, a délelőtti igehirdetésben arról hallhattunk, hogy nagyon sokszor azért fogadunk el alamizsnákat a sátántól, mert nem ismerjük igazán Jézus Krisztust. Mert nem tudjuk, hogy ő mi mindent jelenthet nekünk, és mi mindent tudna nekünk adni. Nem ismerjük őt eléggé, és éppen ezért fogadunk el értéktelen, haszontalan dolgokat a sátántól. Arról szólt az ige hirdetés, hogy ne elégedjünk meg kevesebbel, mint az Úr Jézus Krisztussal. A mostani igét pedig azért hoztam a gyülekezet közösségébe, hogy egy kicsit talán jobban megismerjük ezáltal az ige által az Úr Jézust, hogy tudjuk, hogy ki is ő valójában, és mit is kész adni nekünk. Tudjuk, hogy a felolvasott részben János apostol leírja az ő találkozását az Úr Jézus Krisztussal, és keresztény emberként a Domitianus féle keresztény üldözés idején
egy kényszer munkatáborba vitték őt, és Pátmosz szigetén tartották fogva, és majd csak később következő császár Nerva uralkodása alatt szabadulhatott ki. Itt ezen a szigeten jelent meg neki a feltámadott Úr Jézus Krisztus, és sok mindent megtudhatunk róla. Abból, amit mond, és abból, ahogy kinéz, ahogy János apostol leírja. Erről szeretnék néhány gondolatot megosztani a testvérekkel, hogy egy kicsit jobban megismerjük, hogy ki is a mi Urunk, és hogy milyen áldások fakadhatnak az életünkben az ő jelenlétéből. Így kezdi a bemutatkozást: én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, az első és az utolsó. Amikor meghalljuk, hogy én vagyok, XY vagy XY-nak hívnak, ezt úgy gondoljuk, hogy egy teljesen természetes bemutatkozás. Pedig tudjuk, hogy a Bibliában ez egy egészen különleges gondolat volt, az Ószövetségben is és az Új Szövetségben is. Sokszor találkozunk ezzel, különösen János evangéliumában, amikor Jézus elmondja, hogy én vagyok, akár a szőlőtő, jópásztor, ezek az én vagyok mondások mindig arra utalnak, hogy ő valami sokkal több annál, mint amit mi emberileg elgondolhatunk róla. Mindig arra utal, hogy nem egy egyszerű bemutatkozás, nem egy egyszerű nevet, vagy tulajdonságot, vagy hivatást mond, hanem mindig ott kell emögött, az én vagyok mögött látnunk azt, ami először hangzott el ebben a formában, vagy hasonló formában, amikor Mózes találkozott az élő Istennel, az égő csipkebokornál, ott a Sínai hegynél, amikor kérdezte Istentől Mózes, hogy ki vagy te, mit mondjak a népnek, amikor elmegyek közéjük, hogy ki küldött engem, akkor azt mondja Isten, hogy vagyok, aki vagyok. És ugyanez a gondolat jelenik meg az Új Szövetségben, és Jézus ezzel nem mond mást, mint amikor Istennek ezt az önkijelentését idézi, hogy ő egyenlő Istennel, hogy ő egyenlő lényegű az Atyával, és ő tökéletes Isten. Tehát Jézus bemutatkozásából az első, amit megtudhatunk, hogy ő Isten. A vagyok, aki vagyokban, benne van az a reménység és az az áldás, hogy mindig veled vagyok, mindig veled leszek. És olyan jó ezt tudni, hogy akár hol is vagyunk a világban, akármilyen életkörülmény között is vagyunk, Isten mindig velünk van, mindig velünk lesz. Nem csak úgy általában az örök létező, aki mindig volt, mindig van, mindig lesz, mert ez számunkra kicsit megfoghatatlan, kicsit elérhetetlen, de ő ott van mellettünk, a munkánkban, a családunkban, a tanulásunkban, az iskolában, a baráti körben, akár a betegágyon, mert ő mindig velünk van, ő mindig kész ott lenni mellettünk, és ahogy valaki egyszer olyan szépen megfogalmazta, Isten mindig csak egy imádságnyi távolságra van tőlünk. És jó azt is tudnunk, visszatérve még mindig egy kicsit a délelőtti igehirdetéshez, hogy ebben a vagyok, aki vagyokban benne van az is, hogy én vagyok a te szükségleteid betöltője. Én ismerlek téged igazán, én tudom, hogy mire van szükséged, hiszen én vagyok a te teremtőd, a te alkotód, a te formálód. Hát persze, hogy én tudom azt, hogy mi az, ami téged be tud tölteni, mi az, amitől békességed, mi az, amitől boldogságod, mi az, amitől erőd lesz. Éppen ezért fordulhatunk bizalommal hozzá. Bármilyen szükség is jelentkezik az életünkben, mondjuk el neki bátran: Úr Jézus, én szeretném, ha ezt a szükségletemet is te töltenéd be. Tudom, hogy én igazán nem tudom betölteni, nem is biztos, hogy erre van igazán szükségem. Most én ezt így látom, nem akarok emberi segítségeket, nem akarom a sátán alamizsnáit elfogadni, hanem te légy az én szükségem betöltője. Aztán így folytatja az Úr Jézus: én vagyok az első és az utolsó. Miben szokott első és utolsó lenni? Amikor ezen gondolkoztam először, rögtön a verseny jutott eszembe. Hát ugye vannak elsők, másodikok, harmadikok és utolsók. És az a kép jelent meg előttem, amit olyan sokszor olvasunk a Szentírásban, hogy Jézus a jó pásztor, vagy Isten a pásztor, aki elől megy, de nem csak elől megy, nem csak az első, nem csak ő teszi meg az első lépést, hanem ő az, aki körül fog bennünket. Ahogy a Zsoltáros olyan szépen megfogalmazza, hogy elől és hátul körül fogtál engem. Ő az első és az utolsó. Ha ő vele járunk az életünk útján, akkor előről, hátulról, oldalról, mindenhonnan körülvesz az ő óvó szeretete és az ő óvó kegyelme.
az, hogy ő az első és az utolsó, azt is kifejezi, hogy ő a keret. Ő a kerete ennek a világmindenségnek, ő az, aki összefog mindent, összetart mindent, és ezért nem hullik atomjaira ez a világ. Az a kérdés, hogy az én életemnek is ő-e a kerete. Ő tartja-e össze az életemet, és az a kérdés, hogy ő-e az, aki betölti az életemet. Aztán ő az ok és a cél. Fel kell tennünk magunknak a kérdést, kedves testvéreim, hogy mi a mi életünknek a célja. Vajon mindig Jézus-e az életünk célja? Vajon mindig ránézünk-e, és felé haladunk-e? Tudjuk-e egyáltalán, hogy honnan jöttünk, és tudjuk-e egyáltalán, hogy merre tartunk? És ha haladunk valamerre, akkor vajon a jó irányba haladunk-e? Ja, hogyha a felszínes szemlélő talán megnézte ez bizonyos napon Jónás prófétának az életét, azt gondolhatta, hogy vele minden rendben van, hiszen haladt. Elment a kikötőbe, felszánt egy hajóra, elindult egy irányba, jó messzire, hát úton volt, haladt ő is egy cél felé. Csak éppen nem abba az irányba, merre Isten küldte. Ő elküldte Ninivébe, Jónás pedig ment Tarziszba. Nem mindegy, hogy merre haladunk, kedves testvéreim. Ő az első, lehet azt mondani, hogy ő a prototípus. Ő az, akit a mennyei szobrász néz, ő a modell, és őt szeretné a mi életünkben is megformálni. Vajon engedjük-e a mi mennyei atyánknak, hogy Jézus Krisztus képére és hasonlatosságára formáljon bennünket? Rá akarunk-e hasonlítani? Neki akarunk-e tetszeni? Hozzá akarunk-e igazodni? Vagy más emberekhez, más divatokhoz, korszellemhez, vagy oly sok minden más lehetne itt sorolni. Aztán abban, hogy ő az első és az utolsó, benne van az is, hogy övé az első szó. Nem kell itt másra gondolnunk, csak a teremtésre. Azt mondja, legyen, és létrejött. És nem csak az első szó az övé, hanem az utolsó szó is. Ennek a világtörténelemnek a végén, amikor eljön hatalommal és dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, övé lesz az utolsó szó. Az a kérdés, kedves testvéreim, hogy a mi életünkben is vajon övé-e az első szó, engedjük-e őt szóhoz jutni, az ő szavára indulunk-e el, engedjük-e, hogy beleszóljon a terveinkbe, és engedjük-e, hogy az övé legyen az utolsó szó. Vagy pedig már régen eldöntöttük, hogy mi mit akarunk csinálni, csak esetleg így utólag még megkérdezzük, hogy na hát Úr Jézus, jössz-e velem oda? Vagy ráteszed-e te is a te pecsétedet erre a tervre? Sokszor olyanok vagyunk mi is, mint Akháb király, aki elhatározta magában, hogy felmegy Rámót Gileád ellen, és amikor eljön hozzá az istenfélő júdai király Jósafát, akkor azt mondja neki, hogy hát azért meg kéne kérdeznünk az Urat is. Jó, hát van itt az Úrnak egy prófétája, Mikeás, de hát ő mindig rosszat prófétál. Úgyis azt fogja mondani, hogy ne menjünk. És valóban így is történik, és megmondja Akháb, hogy na látod, hát mondtam én. És ugyanúgy elmegy. Hiába mondja az Isten prófétája azt, hogy ne. Mert ő már elhatározta. És mi is sokszor ilyenek vagyunk. Elhatározunk valamit, esetleg még megkérdezzük az Urat jobb esetben, de már nem is figyelünk oda, hogy mit mond, csak megyünk a saját fejünk után. Övé az első szó, de övé az utolsó szó is. Nem a halálé, és nem a sátáné. Ebben rengeteg biztatás és reménység van, kedves testvéreim. Mindig aggodalmaskodunk, mindig kétségeskedünk, amikor magunkra vagy a körülményeinkre nézünk, vagy elhisszük-e azt, hogy Jézusé az utolsó szó. Nem a betegségeinké, nem a nyomorúságainké, nem a szükségeinké, nem az ellenségeinké, hanem Jézusé. Néhány példát szeretnék hozni a Bibliából, amikor úgy tűnt, hogy kimondatott már az utolsó szó, aztán kiderült, hogy Istennek mégis van egy utolsó szava. Amikor Illés prófétát el akarták fogni a szír csapatok, és egy egész hadsereget küldtek egy kicsiny városba, hogy megszállják a várost, hogy elkezdjék ostromolni, mert tudták, hogy ott van Elizeus próféta. És Dótán városa volt ez, és amikor a prófétának a szolgája felébredt reggel, akkor észrevette a hatalmas seregeket, és azt mondta, hogy jaj, uram, elvesztünk, nincs mit tennünk. És azt mondja akkor a próféta, kéri Istent, hogy Istenem, nyisd meg ennek a szolgának a szemét. És akkor meglátta, hogy az ostromgyűrű körül van egy másik ostromgyűrű, az angyali seregeknek a sokassága. Nem a szíreké volt az utolsó szó, hanem az Istené. Vagy gondoljunk Sidrák, Misák és Abednégó történetére, amikor a király kimondta felettük a halálos ítéletet, amikor még meg is kötöztette őket, és úgy dobta be a kemencébe, hogy még véletlenül se tudjanak kijönni. És mindenki, aki segítkezett ebben a bedobásban, megégett. Egyedül Sidrák, Misák és Abednégó nem, mert ott volt velük valaki a tűzben. Nem Nabukodonozoré volt az utolsó szó, hanem az élő Istené. És talán a legtökéletesebb példája ennek maga az Úr Jézus Krisztus, amikor mindenki kimondta felette a halálos ítéletet. Papi vezetők, a vallási vezetők, a politikai vezetők, a nép, de nem a halálé volt az utolsó szó, hanem az életé, Jézusé, mert ő feltámadt és legyőzte a halált. Ő a kezdet, és ő a vég. Egy egyszerű hétköznapi gondolat hadájon itt. Vajon a napunk, amit minden nap elkezdünk és bevégzünk, reggel kezdjük, este befejezzük, vajon a kezdetén és a végén ott van-e az Úr Jézus Krisztus? Vele kezdjük-e a napunkat, akár egy imádsággal, akár egy igeolvasással, és vele zárjuk-e szintén, hálát adva az elmúlt napért? Ő-e az első az életünkben, és engedjük, hogy ő legyen minden az életünkben? Engedjük-e, hogy ő töltse be minden szükségünket? A következő, amit megtudhatunk az Úr Jézusról, ezt mondja róla a Szentírás, ő az ember fia. Sokszor hallhatjuk ezt a kifejezést, akár azt, hogy Isten fia, akár azt, hogy ember fia. Mind a kettőből az a csodálatos üzenet fakad, hogy ő tökéletes Isten és tökéletes ember. És olyan jó azt tudnunk, hogy nekünk nem egy olyan Istenünk van, aki a menny magasából terpeszkedve, pöffeszkedve nézi ezt a világot és nézi a mi szenvedéseinket, hanem olyan Istenünk van, aki hozzánk hasonlóvá lett, aki átélte a testi, lelki nyomorúság minden nehézségét, aki volt éhes, aki volt szomjas, akinek voltak fájdalmai, akinek volt lelki fájdalma, aki tudott sírni, aki tudott örülni. Olyan Istenünk van, aki ismeri örömeinket és bánatainkat, ismeri a mi szükségeinket, de nem csak a szükségeinket ismeri, hanem tudja, hogy hogyan lehet azokat betölteni. Ő nem csak tökéletes ember, hanem tökéletes Isten is, és nála kész a megoldás. Azt olvassuk róla itt a Jelenések könyvében, hogy arany öv fogja körül a mellét. Ez emlékeztet arra a képre, ahogyan az Ószövetség idején a főpap ruházata kinézett, hogy egy arany táblácska volt a mellkasán, és ez jelképezi azt, hogy Jézus nem csak király, hanem főpap is. Ő a mi főpapunk, ő az, aki közben jár értünk az atyánál. Van szószólunk az atyánál, van valakink a mennyben. Nem a szüleink, a nagyszüleink járnak értünk közben, nem is a szentek, nem Mária, hanem az Úr Jézus Krisztus. Ő jár értünk közben, és nála nagyobb közbenjáróra nincs is szükségünk. Arról olvasunk, hogy az ő haja fehér volt, tisztaságnak, a szentségnek, a tekintének, a bölcsességnek a szimbóluma, a fehér haj, az idős korra való tekintettel. Valóban azt kell látnunk, hogy az Úr Jézus Krisztus szent, és a szentsége nem csak abban áll, hogy erkölcsileg tiszta, hogy büntelen, hanem abban is, hogy egyedülálló. Nincs még egy ilyen. Nincs hozzá hasonló sem égen, sem földön. És a mi szentségünk, kedves testvéreim, hiszen azt mondja az ige, hogy szentek legyetek, mert én az Úr szent vagyok, a mi szentségünk abban áll, hogy mi az Úr Jézus Krisztus számára elkülönített emberek lehetünk. Nem azt kell elsősorban érteni a keresztény szentségen, hogy tökéletesek lennénk, vagy büntelenek, hiszen azt soha nem fogjuk itt a földön elérni. Nekünk azt kell tudatosítanunk magunkban, hogy mi Isten számára vagyunk oda szentelve, Isten számára vagyunk elkülönítve. És olyan jó lenne, hogyha így tekintenénk a saját életünkre,
testünk tagjaira, az időnkre, az erőnkre, a pénzünkre, a szeretetünkre, hogy ez mind-mind az Istené. Ezt mind-mind kölcsön kaptuk az Istentől arra, hogy jól gazdálkodjunk vele. Lehet ezzel jól élni, és lehet ezzel visszaélni. Használhatjuk a dolgainkat, az értékeinket Isten dicsőségére, meg használhatjuk arra is, hogy az Isten neve miattunk káromoltassék. A szentségünk tehát abban áll, hogy Isten számára vagyunk elkülönítve, és jó ezt minden nap tudatosítani magunkban, hogy Jézushoz tartozunk. Jézusé a kezem, a lábam, a szemem, az időm, az erőm és mindenem. És engedjem, hogy ő használja ezeket, és az ő dicsőségét szolgálja. Azt olvassuk, hogy az ő tekintete mindent átható tűzláng. Mindent lát. Előle nem lehet elrejtőzni, előle nem lehet elbújni. Nem is érdemes. Viszont olyan csodálatos, hogy ő nem ítélni akar most még bennünket. Ő most még kész vezetni, ahogy olyan szépen megfogalmazza a Zsoltárban, hogy szemeimmel tanácsollak téged. Olyan jó lenne, hogyha ilyen napi szemkontaktusban lehetnénk az Úr Jézussal, hogyha ő az ő szemeivel, az ő szelíd szeretetével igazíthatna bennünket útba. A szaváról azt mondja az írás, a szava olyan volt, mint sok víz zúgása. Tudjuk, hogy a víz az egyrészt felüdít, másrészt megtisztít. Azt mondja az Úr Jézus, hogy aki ebből a vízből iszik, abból az élő vízből, amit ő kínál neki, soha örökké meg nem szomjazik, és annak belsejéből élő víznek folyamai áradnak. Olyan jó lenne, hogyha engednénk, hogyha az Úr Jézus az ő tiszta vizével be tudna bennünket tölteni, meg tudna bennünket elégíteni. Hogyha valóban nem éheznénk és nem szomjaznánk tovább a világra, hanem betöltekeznénk az Úr Jézus jelenlétével. És ha engednénk, hogy ez a tisztaság, ez a szentség, ez a szeretet átáradjon rajtunk, és valóban élő víznek folyamai áradhatnának rajtunk keresztül is mások felé. Aztán azt mondja, hogy két élő éles kard jött ki az ő szájából. A kard az mindig az ítéletnek volt a szimbóluma, az igazságszolgáltatás szimbóluma. Nagyon sokszor láthatjuk ezt, ugye a bíróságok épületén is. Egyszerűen azért, mert a kard vág, elvágja az egyik részt a másiktól, elválasztja egymástól az igazságot és a hamisságot. Ebben benne van az a reménység és a vigasztalás, hogy ő lesz az, aki igazságot szolgáltat nekünk. Nem kell a saját igazságainkat keresni, kutatni, nem kell a magunk önigazolását mindig mondogatni, higgyük el, hogy majd ő szolgáltat nekünk igazságot. Ahogy mondja Malakiás könyvében, felvérad néktek, akik az én nevemet félitek, az igazság napja, és gyógyulás lesz az ő sugarai alatt. Vagy ahogy Jeremiás prófétának mondja Isten, ha megtérsz, akkor előttem állasz, és olyan leszel, mint az én szám, ha elválasztod a jót a gonosztól. Ők térjenek meg te hozzád, de te ne térj ő hozzájuk. Vajon ilyen a mi életünk is? Vajon ilyen-e a mi beszédünk is, hogy a mi igenünk igen, és a nemünk nem? Vagy pedig próbálunk esküdözni, próbálunk fogadkozni, próbálunk nyomatékot adni a szavainknak, de közben elszállnak a semmibe. A következő, amit megtudunk róla, hogy az ő jobb kezében tartja a hét csillagot, ugye, ami a hét gyülekezetnek a szimbóluma, az egyház teljességének a szimbóluma, és a jobb kéz az mindig a kegyelem, mindig az áldás, mindig az Isten jelenlétének a szimbóluma a Bibliában. A jobbból mindig valami jó származik. Olyan jó azt tudni, hogy ő kézben tartja az egyházat. Bármilyen nyomorúságok, bármilyen nehézségek is vannak, bármilyen problémák a mi életünkben is, ő kézben tartja az egyházat, és kézben tartja a mi életünket is. És az ő arca olyan volt, mint az ereje teljében lévő nap. Már nem azt a napot látjuk itt Jézus Krisztusban, amiről Zakariás beszél, Keresztelő János édesapja, hogy meglátogatott bennünket a nap támadat a magasságból, már nem a felkelő nap lát sugarai, hanem a nap a maga teljességében, a maga déli dicsőségében és erejében, mert így fog visszajönni Jézus Krisztus nagy hatalommal és dicsőséggel.
És mindezeket látva és tapasztalva János ezt írja, mikor pedig láttam őt, leesém az ő lábaihoz, mint egy holt. Igen, kedves testvéreim, ez az egyetlen lehetséges viszonyulás Jézus Krisztushoz. Az imádat, a hódolat, a leborulás, a saját ékességeink levetése, amikor elismerjük legalább az élő Isten előtt, hogy semmi érdemünk nincs. Nincs miért szeressen, nincs miért bebocsásson bennünket a mennybe, egyedül az ő kegyelméért. Mert Jézus is mondja, hogy nem azért jött, akik magukat jónak vagy igaznak gondolják, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. De a beteg is csak akkor tud meggyógyulni, ha először belátja, hogy beteg, és szüksége van az orvosra. Isten országába csak akkor léphetünk be, hogyha nem jónak és igaznak gondoljuk magunkat, hanem látjuk és tudjuk a mi nyomorúságainkat, a mi bűneinket, a mi alkalmatlanságunkat, ezt elismerjük és Jézust kérjük, hogy az ő kegyelméért, az ő golgotai áldozatáért engedjen be. Vagy egy kis történetet olvastam éppen a mai napon, ami ezt nagyon jól szemlélteti, arról szólt, hogy egy konferenciát, egy előadást szerveztek olyan gyermekek számára, akik mozgáskorlátozottak voltak, és jöttek sorba be az épületbe mankóval vagy kerekesszékkel a gyerekek, és már majdnem elkezdődött az előadás, amikor észrevette az egyik szervező, hogy kínál a bejáratnál egy kisfiú és sír. És oda ment hozzá, és azt kérdezte tőle, hogy mi baj van kisfiam, és a gyermek azt mondta, hogy én nem mehetek be, mert túl egészséges vagyok. Valahogy ez a mentalitás az, ami sokszor kizár bennünket is az Isten országából, és sokakat kizár, mert túl egészségesnek gondoljuk magunkat, mert túl szentnek, túl jónak, túl igaznak, túl tisztának. Isten engem úgy is beenged, mert hát nem öltem, nem loptam, nem csaltam, nem hazudtam. Csak akkor juthatunk be az Isten országába, ha megalázzuk magunkat, ha bűnbánatot tartunk, hogyha kiszolgáltatjuk magunkat teljesen az Úr Jézusnak. És itt így folytatja, és reámveti az ő jobb kezét, mondván nékem, ne félj, én vagyok az első és az utolsó és az élő, pedig halott valék, és íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Megint azt látjuk, hogy a feltámadott Úr Jézus Krisztus az ő jobb kezét Jánosra teszi, jelezve ezzel azt, hogy megbocsátott, hogy elfogadja, hogy megáldja őt. Azt mondja, hogy ne félj, ezzel kezdi az ő vigasztalását. Félelmünk eloszlatásának újra csak az az oka, amit itt újra mond, hogy én vagyok az első és az utolsó. Ő a mindenható. Van-e valami lehetetlen az Úrnak? Vajon van-e olyan bűn, amit ne tudna megbocsátani, amire ne lenne elég az ő kegyelme? Lehet, hogy már magamra is úgy tekintek, vagy mások úgy tekintenek rám, tudom titkon, hogy ez egy lehetetlen eset. De Jézus számára nincsen lehetetlen eset, nincsen lehetetlen ember. Ami emberek számára lehetetlen, az Istennél lehetséges. És az ő életéből fakad, kedves testvéreim, a mi földi életünk, boldogsága is, és az örök életünk is. Olyan jó azt tudni, hogy az ő kezében vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Ő tartja féken a gonoszt, ő tartja kezében a dolgokat, és ő tartja kezében az életünket is. Ha benne bízunk és vele járunk, akkor a pokol kapui zárva maradnak számunkra, és a menny tárt kapukkal vár minket. Ne féljünk hát, hanem higgyünk az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Mennyei Atyán, köszönjük neked a te igédet. Köszönjük, hogy ez alapján kicsit jobban megismerhetjük az Úr Jézus Krisztust, kicsit közelebb kerülhetünk hozzá. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te vagy az első és az utolsó. Köszönjük, hogy nem csak a világtörténelem elején volt tied az első szó, hanem majd a végén lesz tied az utolsó szó is. Köszönjük, hogy nem a bűné, nem a halálé, nem a sátáné az utolsó szó, hanem a tiéd. Szeretnénk a mi életünket neked teljesen átadni. Szeretnénk, hogyha a mi életünkben is tiéd lenne az első szó és az utolsó szó, és nem akarjuk a mi döntéseinket azután megváltoztatni már, hogy te mondtál nekünk valamit. Szeretnénk neked teljes szívünkből engedelmeskedni, és szeretnénk minden döntés helyzetünkben téged keresni és téged kérdezni. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te kézben tartod a mi életünket. Sokszor mi annyira nem látjuk, hogy mi a következő lépés, hogy merre kell menni. Sokszor összekuszálódik minden körülöttünk vagy bennünk. Olyan jó, hogy nálad minden el van rendezve. Olyan jó, hogy nekünk nem kell másra figyelnünk, nem kell aggódnunk más emberek miatt vagy körülmények miatt. Elég, ha rád nézünk, ha hozzád igazodunk, és akkor ki tisztul az életünk, eloszlanak a felhők, eloszlik a köd, kisimul tenger vize, és tudunk tovább haladni az életünk útján. Szeretnénk, Úr Jézus Krisztus, minden hitünket és minden reménységünket beléd vetni, és szeretnénk ráállni hittel a te ígéreteidre, és szeretnénk a te engedelmes gyermekeidként téged dicsőítő életet élni. Légy ebben segítségünkre, kérünk, állj meg bennünket a családjainkban, munkáinkban, feladatainkban, hogy valóban te képedre és hasonlatosságodra formálhatson az életünk, hogy lássák meg az emberek rajtunk, hogy hozzád tartozunk. Azért könyörgünk, hogy a te királyi uralmadat terjeszd ki a mi életünkre, a mi családjainkra, a mi szeretteinkre, a mi egyházunkra és a mi egész nemzetünkre. Mennyei atyánk, az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását, ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Amen.